reggeli monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
0-30-860-19-11, ez az SMS számunk, ezen kérdezhetnek, hogy a Facebook oldalunkon is. Adó tanácsadás helyett, tehát ahogy említettem pár perccel ezelőtt, adó tervezés lesz a terítéken. A stúdióban Papp Tibor, az Iris Office vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel az Iris Office ZRT nevében.
Mi a különbség a tanácsadás és az adótervezés között, mert ahogy a felvezetőben is mondtam, ezt önök hangsúlyozottan megfogalmazzák. Nyilván tanácsot mindenki szeret kapni, megfogadni nem annyira, tervezni viszont muszáj, hogyha valaki az üzleti dolgait, és hát főleg az adózási dolgait rendben szeretné tudni. Szóval mi az alapvető különbség?
Mi mindig is úgy éreztük, hogy maga az adó tanácsadás, ez olyan szakma, ami nagyon-nagyon szűk szegmensben bír létjogosultsággal. Ugyebár amikor valaki tanácsot kérdez, vagy tanácsot kér, valamit kérdez, akkor feltételezzük azt, hogy a kérdés feltevője tud mindent, egy-két dolog az, ami nem tiszta. Ilyenkor megkérdezi a tanácsadótól is, hogyha ő jó, akkor nem csak a választ adja meg, hanem adott esetben a holdudvara is rávilágít. Viszont az esetek nagy-nagy többségében, sőt azt mondom, hogy szinte 100%-ban azt lehet látni, azt lehet tapasztalni, hogy a gazdasági társaságoknak a vezetői gyakorlatilag jövőképpel, vízióval rendelkeznek, viszont azokat a megoldásokat, azokat a lehetőségeket nem ismerik. Ebből adódóan, aki adótervezéssel foglalkozik, gyakorlatilag megnézi, hogy milyen lehetőségei, milyen adottságai vannak az adott gazdasági társaságnak, és ezekből vázolja fel mindazokat a lehetőségeket, amik ilyenkor adottak. Nyilván ebből le tudja szűkíteni, ki tudja venni mondjuk a 8 lehetőségből azt az 5-öt, amit eleve nem tud javasolni, mert a másik 3 jobb. De a fennmaradó 3 tervezési lehetőségből, illetve kivitelezési lehetőségből már az ügyvezető, illetve a döntéshozó fog választani.
Nézzük akkor a tervezés szintjén. Kezdjük az alapoktól. Fontos, hogy milyen cégvezetővel beszélnek? Gondolok itt arra, hogy mondjuk KFT, BT, ZRT vezetővel.
Magyarországon a cégforma ilyen tekintetben nem bír relevanciával, tehát cégformától független az adótervezés az ugyanúgy minden cégformára vonatkozik.
Mert?
Könyvelés technikában nincs eltérés a között, hogy valaki betéti társaságot, KFT-t, vagy pedig ZRT-t birtokol. A betéti társaság, illetve a KFT-ZRT között a felelősség tekintetében, illetve a jegyzetőke követelmény tekintetében van különbség. A ZRT pedig ez egy olyan magasabb szervezeti struktúra, ami sokkal nagyobb lehetőséget biztosít. Hozzá kell tenni, hogy ez elsősorban nem adótervezési lehetőségek tekintetében biztosít többet, hanem strukturálisan, szervezetileg.
Mindjárt visszatérünk majd a jegyzettőkére, egészen pontosan a törzstőkére, illetve a tagi befizetésekre, mert hogy ez is egy fontos része a beszélgetésünknek, viszont visszatérve a tervezéshez. Gondolom én az is nagyon sokat nyom alatban, hogy egy induló vállalkozásról van szó, pár éve működő vállalkozásról van szó, vagy már jó pár éve működő vállalkozásról van szó. Mi szokott az induló vállalkozásoknál általában a fő hiba forrás lenni, ami az adótervezésnél vagy üzleti tervezésnél rögtön kitűnik?
Induló vállalkozásoknál, tehát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy speciális hiba, egyetlen egy nagyon komoly problémával találkozunk a KKV esetében, az pedig az, hogy semmilyen nemű képzettség, semmilyen tudás nem szükséges ahhoz, hogy valaki vezető tisztségviselő legyen. Ebből adódóan rendkívül sok hiba és probléma van, tehát maga az alaptényezőkkel, alaptételekkel, alapkritériumokkal nincsenek tisztában. Tehát a legalapabb dolgokkal sem. Tehát mi jó ideje lobbizunk azért, hogy ha ne is feltételhez legyen kötve az, hogy valaki vezető tisztségviselő legyen egy gazdasági társaságba, legalább valami pontrendszer alapján adókedvezményt tudjon igénybe venni, hogy így is lehessen motiválni azt, hogy a vezető tisztségviselők, a döntéshozók bírjanak egy olyan szintű képzettséggel, végzettséggel, ami gyakorlatilag a gazdasági életben nagyon komoly előnyt tud jelenteni, illetve a másik oldalon nem teszi tönkre a magyar gazdaságot.
Alapvető hiba az, hogy összekeverik főleg a kezdő cégvezetők a saját vagyont a cég vagyonnal?
Így van, tehát egyértelműen, tehát hogy inkább nem házi pénztárról, hanem házi pénztárcáról lehetne beszélni. Nem vesznek tudomást arról, hogy a cég vagyon, meg a saját vagyon az ilyen tekintetben más, és sok esetben az, hogy a szállít vagy a vevőiknek a pénzét költik, illetve azt nem szállítóra fordítják, hanem a saját megélhetésükre. Így van.
Milyen problémával, milyen adózási problémával találkozhat valaki, aki mondjuk ilyen galibába keveredik, tehát magyarán nem számlával terhelt kifizetések alapján használja fel a pénzt, magyarán úgy kezeli a cég pénzét, mintha a sajátja lenne.
Ami nagyon tehát hogy nagyon gyakori probléma, hogy odáig eljutnak, hogy társasági adót fizetnek, megtörténik egy alapszintű könyvelés, viszont a házi pénztárban a eredmény az folyamatosan nő. Gyakorlatilag az a házi pénztár egyenleg ebben az esetben jellemzően nincs meg. Itt hozzá kell tenni, hogy egyrészt szükség lenne egy karizmatikus könyvelőre, de hozzá kell tenni, hogy az adóhatóságnak a nagyobb szigorárja is ahhoz, hogy ez betartható legyen. Nem a szigort szeretnénk erősíteni vagy erősítetni ezáltal, hanem gyakorlatilag megvalósítani egy közteherviselést, mert gyakorlatilag azt lehet látni Magyarországon, hogy van egy relatíve szűk szegmens, de gyakorlatilag egyre növekvő, de még mindig szűk szegmens, aki megpróbál legálisan törvényeknek megfelelően élni, és van egy olyan szegmens, egy olyan réteg, aki lényegesen nagyobb, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel.
Csak úgy tisztázok, mert nem biztos, hogy mindenki céges adózási ügyekben annyira topon van, mint például ön. Szóval, ha a házi pénztárban van a bevételnek a jelentős része, magyarán a tagok nem vették ki osztalékként, vagy nem történt belőle beruházás, vagy bármilyen más jellegű kifizetés, szóval akkor az a házi pénztár pénz növekszik, és igazából az nem elkölthető, tehát a tagok által nem elkölthető, csak úgy legálisan, ha én kiveszem osztalékként. Ha pedig kiveszem osztalékként, akkor az bizony le kell adózzam, nem csak osztalékadóval, hanem talán EHO-val is.
Igen, egészségügyi
hozzájárulással. És még mivel még?
Abban az esetben, hogyha már nyereségadó kifizetése megtörtént, akkor ez a kettő adó nem van. Tehát most per pillanat egy 15%-os személyi jövedelemadó és egy 14%-es egészségügyi hozzájárulás, ami 450 000 forintos maximummal bír. Tehát gyakorlatilag 3,3 millió forint magasságába kezdődik az a szint, vagy 3,3 millió forint nál már csak a 15%-os személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség merül fel.
Lehet-e ezeket a közterheket bármilyen módon legálisan csökkenteni, ha valaki osztalékot szeretne ilyen legális formában kivenni?
Osztalékadónak a csökkentésére, tehát gyakorlatilag így módon, tehát egy osztalékadó csökkentésére lehetőség nincs. Abban az esetben mondjuk, hogyha valaki áttér katalanyiságra, a katalanyiság esetében mondjuk az osztalékadó helyett osztalékadót kiváltó adó van, ez gyakorlatilag a személyi jövedelemadó mértékének megfelelő összeg, tehát 15%, ráadásul ezt 3 év alatt egyelő részletekben kell megfizetni, tehát 3 évben évente egy alkalommal, ugyanúgy, mint hogyha társasági adót fizetne. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki adózási formát vált, akkor egy opcionál, tehát egy opcióként rendelkezik, vagy lehetősége van egy ilyen kedvezőbb és csökkentett összegű adófizetési kötelezettségre. Tehát rendbe tudja tenni a múltját.
De ez persze csak bizonyos árbevételig él, ez a kis adó, kis vállalati adózási
így van,
fajta,
így
ugye?
Van, így van.
A kiváról viszonylag keveset beszélünk Magyarországon, talán azért, mert kevés cég vezető tud róla igazából, vagy kevés cégvezető látja ezt előnyösnek. Mi az, amiben ez a kisvállalati adózási forma kiva előnyös lehet, akár adózási megfontolásból, akár költségcsökkentési szempontból?
Nem is előjárban, tehát nem a cégvezetőknek a nem tudása itt a probléma, hanem gyakorlatilag a mi szakmánk, tehát a könyvelés, a könyviteli szolgáltatóknak a érdektelensége, illetve ellenérdekeltsége az, ami miatt a kivadózási forma nincs bevezetve, illetve nem terjedt el. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az első évben egy 80%-os többlet terhet ró a könyvelésre, de a további években is meglehetősen sok többlet kötelezettséggel bír, és folyamatosan menedzselni kell a kivát. És mivel, hogy maga a kivitelező, aki ezt ajánlani tudna, aki ezt átlátja, ő kellene, hogy hogy menedzselje ezt a adózási módot, ő nem érdekelt benne, vagy úgy érzi, hogy nem érdekelt ebben, ebből adódóan maga az ajánlás, a bevezetés, a kivitelezés, illetve annak a folyamatos menedzselése sem lesz meg. A két legfontosabb ismérve kívánál, hogy egyrészt az, hogy nincs munkaadói járulék. A munkaadói járulék ugye már Magyarországon az 28,5%, a kiva esetében ilyen nincs. Ezzel szemben helyette ugyanúgy kivát fizetünk, ami 16%. Tehát gyakorlatilag egy 12,5%-os adóis járulék megtakarítás a bruttó bérre vetítve rögtön realizálódik. Viszont a másik oldalon ugyanúgy nincs társasági nyereségadó, maga a kivának a szemlélete is más. Itt nem társasági nyereségadó van, hanem egy pénzforgalmi szemléletű adóról, tehát magáról a kiváról, ami gyakorlatilag a cash flow növekményt adóztatja. Tehát lehetséges az, hogy egy gazdasági társaságnak van 10 millió forintos eredménye mégsem keletkezik neki. Egyáltalán nyereség jellegű adója, mert a cash flow az nem növekedett, nemes egyszerűséggel azért, mert az készletbe forgatta vissza. Viszont lehetséges az is, hogy a gazdasági társaságnak egyáltalán nincs nyeresége, mégis keletkezik cash flow alapon adó, mondván, hogy a készlete mondjuk csökken 10 millió forinttal, és a 10 millió forintos készletcsökkenés az a házi pénztárba vagy bankszámlán realizálódott.
Magyarán nagyon vigyázni kell a kivával, hogy milyen cégtípus, milyen vállalkozó használja azt. Nagyon át kell gondolni.
Így van, illetve egy folyamatos, tehát hogy folyamatos menedzselésre kell, folyamatos visszacsatolás kell, folyamatos vezetői konzultáció, illetve folyamatos stratégia kell ahhoz, hogy ez biztonsággal kezelhető adó nem legyen, vagy adózási mód legyen.
Nagyon megy az időnk, és szeretném, hogyha még az áfáról beszélgetnénk, amely Magyarországon hát néha szitok szó, főleg azért, mert hogy 27%-os, bár mondjuk egyes területeken azért most mérsékelték. Szóval az, hogy 27%-os áfával kell átlagban terveznie egy cégvezetőnek, az nyilván egyrészt, ha legálisan dolgozik, már pedig szeretnénk, hogyha legálisan dolgozna, az eleve költségtényezőként majdnem harmadával emeli az árakat. Csak ez a probléma a cégvezetőknek az áfával, vagy más is?
Igen, tehát ugye áfa, tehát hozzá kell, hogy mindig kiemeljük azt, hogy 27%-os áfa, igen, ez egy rendkívül kedvezőtlen dolog a magyar gazdaságban, de ez egy adónemünk, ami ténylegesen kirívó Európa szinten, viszont az összes többi adónembe, akár a béreknél, tehát akár a járulékoknál, akár a társasági adónál egy adott paradicsomi környezet van Magyarországban. Tehát ezt nem szabad Magyarországon, tehát ezt nem szabad elfelejteni.
Ennyivel alacsonyabbak a más
nagyon-nagyon
képest?
Komolyan, tehát mondjuk az, amikor nálunk 193 forintból lehet 100 forint bérjövedelmet juttatni, addig skandináv országokban a rekord az 485 forint. Tehát ilyen tekintetben, tehát mi itt jó értelemben vagyunk sereghajtók, mind a társasági adó, tehát mind a nyereségadó tekintetében, mind a osztalékadó tekintetében, mind a béreket terhelő járulékok tekintetében. Mi természetesen kiemeljük azt, amiben a leggyengébbek vagyunk, azt pedig az áfa. És visszatérve az áfás kérdésre, cashflow-ban rossz, mert ha valaki belföldön vásárol és belföldön értékesít, akkor gyakorlatilag neki lehet mondani azt, hogy az áfa, áfának a nagyságrendje, mivel hogy ez a hozzáadott érték adó és a államnak a pénzével gazdálkodok, helyet teszedem be, ebből adódóan még például pozitív is cashflow oldalról. Abban az esetben jelent nagyon sok negatívumot, hogyha valaki exporttevékenységet végez, tehát és beszerzi az árut áfásan, értékesíti áfamentesen, és folyamatosan áfa visszaigénylő pozícióba kerül, és netán ez 75 nap múlva kapja meg. Cashflow tekintetében itt egy nagyon komoly cashflow tervezést kell végrehajtani ahhoz, hogy az áfa terheket átmenetileg, illetve cashflow oldaláról csökkenteni tudjuk, illetve a másik az, hogy ott van a KKV-nak 125 millió forintos árbevételi határig az a lehetőség, hogy pénzforgalmi áfát válasszon. Pénzforgalmi áfa pedig azt jelenti, hogy csak akkor keletkezik áfa fizetési kötelezettségem, ha az általam kiállított számla pénzügyileg realizálódik, viszont a másik oldalon megfordítva is ugyanaz, akkor van áfa levonási jogom, hogyha az általam befogadott számlát pénzügyileg is teljesítettem.
Magyarán ennél a résznél tényleg lehet cashflow-val tervezni.
Pontosan.
Mert ez egy ilyen jogszabály. Nagyon-nagyon röviden igazából már kifutottunk az időből, iparőzési adót is egy szükséges rosszként szokták megélni a vállalkozások. Hogyan lehet ezt mondjuk úgy kezelni, hogy ez itt is betartsuk a legális kereteket, és ugyanakkor ne okozzon ez problémát?
Nagyon fontos megjegyezni, hogy ami a rossz dolog, az egyébben a legjobb is, mert hogyha azt látjuk, hogy ez mindenkinek beletörik a bicskája, és mi tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, akkor ebből egy nagyon komoly versenyelőnyt hozhatunk ki. Iparűzési adónál háromféle tervezési technika van. Az egyik a kiva, kivánál a iparűzési adó alapszámítás az más, ott a kiva alap 120%-a, ez hozzá kell így első hallásra nem tűnik érdekesnek, de felül kell vizsgálni. A másik az, hogy figyelembe kell venni az iparűzési adó mentességgel, illetve kedvezményekkel bíró területet. A harmadik rész pedig egy komplett tervezést jelent, tehát az, amikor egy gazdasági társaságnak a tevékenységet úgy szedem szét, hogy olyan gazdasági átszervezést, átstruktúrást hajtunk végre, ahol már egy nagyon komoly iparűzési adó jellegű tervezés is történik. Ez már egy komplexebb, bonyolultabb folyamat.
Pap Tibort, az Iris Office vezérigazgatóját hallott, aki még beszélt volna önnel legalább 20 percet, de sajnos elfogyott az adásidőnk. Köszönjük, hogy bent voltálunk, és jó munkát a mai napra.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen a figyelmet.